Sziasztok, áldás békesség! Az ige szavaival köszöntelek titeket. Máté 16:25. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt.
A lekciót szeretném felolvasni. Ábrám Ábrahámnak neveztetik. Mikor Ábrám 99 esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és mondanék ki: Én a mindenható Isten vagyok. Járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet, én közöttem, és te közötted. És felette igen megsokasítlak téged. És arcára borul a Ábrám, az Isten pedig szól a ő néki. Mondván, ami engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokasságának atyává leszesz. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokasságának atyává teszlek téged. És felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. És megállapítom az én szövetségemet, én közöttem és te közötted. És te utánad, a te magod között, annak nemzedékei szerint, örök szövetségül, hogy legyek te néked Istened, és a te magodnak te utánad. És adom te néked, és a te magodnak te utánad, a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul, és Istenök leszek nékik.
Adjuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hála és dicsőség legyen neked, Teremtő és mindenható Isten. Hála, hogy te fokozatosan kijelentetted magad, szent nevedet a teremtményeidnek. Hálát adunk neked Ábrahámért, akinek nem csak kijelentetted, hanem meg is mutattad, hogy te mindenható Isten vagy. Kérünk téged, hogy Ábrahám történetén keresztül nekünk is mutasd meg mindenható hatalmadat. Kérünk téged, hogy Ábrahám, aki a te barátod volt, a mi barátunk is lehessen. Hiszen Ábrahám Jézus Krisztus áldozatára mutatott előre, és Jézus Krisztus az ő tanítványait barátainak nevezte. Bocsáss meg nekünk, ha méltatlanok voltunk a te barátságodra, mégis mindazonáltal kérünk téged, hogy a te irgalmad áldjon és őrizzen meg bennünket. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim a Jézus Krisztusban, az ismert francia filozófus Pascal nevéhez fűződik az a híres gondolat, hogy az Isten, aki minket megszólít, az nem a filozófusok istene, hanem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az istene. Mózesnek is ugyanezt mondja Isten, amikor így szólítja meg Mózest: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De az én Jehova nevemen nem volt, az én Jehova nevem még nem volt ismeretes. Kedves testvérek, ma két kérdésre keressük a választ. Ki is volt Ábrahám, erről hosszabban szeretnék szólni, utána pedig arról, hogy ki is a mindenható Isten. Ki is volt Ábrahám? Ábrahámot úgy szokás emlegetni, mint minden hívő ősatját. A zsidók, a keresztények, a mohamedánok, egyaránt a hit bajnokát, vagy ahogy Kierkegaard, a híres dán filozófus nevezte, a hit lovagját látják benne. Múlt alkalommal a teremtő Istenről volt szó, hogy Isten a szavával teremtette a mennyet és a földet. A bibliai őstörténet azonban nem csak a teremtő Isten munkájáról, hanem az ellenség akna munkájáról is szól. A bűneset következtében Ádám és Éva kiüzetik a paradicsomból, és utódai bűnnel fertőzik a földet. Isten özönvíz által elpusztíthatná az egész emberiséget, ám a hitben hűséges Noét és családját bárkában kimenekíti az özönvízből. Noé utódjai között is voltak istenfélők és bálványimádók. A bábeli torony építésekor az utóbbiak, a bálványimádók kerekedtek felül, és ezért Isten összezavarta nyelvüket. A bűnösök tengernyi tömege közepette azonban, mint egy vörös fonalként húzódik végig a bibliai könyv, a Genezis lapjain az egy igaz története. Ők azok a személyek, akik a pogány környezetük vagy rokonságuk ellenére is az Istennel jártak. Ádám, Sét, Énók, Matuzsálem, Noé, Sém, és ezt a vonalat Ábrám, majd későbbi nevén Ábrahám folytatja. A szuverén Isten Táré három fia közül Ábrámot választja ki. Miért pont őt? Talán jobb és szebb volt testvéreinél? Istennek joga van bárkit kiválasztani, bárkit megáldani, és Isten Ábrámot választja ki. Egyrészt parancsot ad neki, hogy menjen el atyai földjéről arra a földre, amelyet ő ad neki. Másrészt fantasztikus, csodálatos ígéretet, áldást mond neki. Nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet, áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged átkozókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám engedelmeskedik. Ekkor már 75 éves. Vele és felesége Szárai és unokaöccse Lót együtt érkeznek el Kánoán földjére. És itt ismét ígéretet kap Ábrám. És az istenfélő Ábrám oltárt épít az Úrnak. Isten azonban az ő választottait mindig megpróbálja. A hit próbájának az a célja, hogy egyrészt megvizsgálja őket, másrészt pedig az, hogy edze, erősítse az ő hitüket. A bibliai elbeszélésekben általában az a meglepő, hogy sokszor a kiválasztottak is elbuknak. Luther számára ez nagy vigasztalást jelent. Azt írja egy helyen Luther, hogy számomra ez igazi vigasztalás, hogy én a szentek bukásaiból többet tudok nyerni, mint az ő jó cselekedeteikből. Nos, az első próbán Ábrám is elbukik. Egyiptomba mennek Szárajjal, és itt még Ábrám nem eléggé bízik Istenben, fél az idegenektől, és biztonsága érdekében fortéihoz folyamodik. Tudja, hogy felesége szép arcú, és ezért azt hazudja, hogy Száraj nem a felesége, hanem a húga. Szárajt elviszik a fáraó házába, és azt olvassuk, hogy Ábrámnak jól megy a dolga. Az Úr azonban nem tűri a hazugságot. A fáraót és fáraó házát átokkal, csapásokkal sújtja. Ábrámnak azonnal távoznia kell, és menekülnie Egyiptomból. Érdekes, hogy ez a történet megismétlődik jóval később, amikor már választott Ábrahám lesz. A 20. fejezetben ahol olvasunk, hogy most Ábrahám Sárával immár Gerába megy, Gerárba, és itt Abimélek királynak hazudja ugyanazt, hogy a széparcú felesége Sára nem a felesége, hanem a húga. Kedves testvérek, látjuk, hogy Ábrámot nem azért választotta ki az Isten, mert ő külön volt másoknál. A kis próbákon ő is elbukott. A nagy kérdés az, hogy a megszólítás, a kiválasztás után miképpen álljuk meg a helyünket, és miképpen maradunk hűségesek az elhívásunkhoz. Ábrahám immár minden emberi gyengesége ellenére később mégis egyértelműen engedelmeskedik Istennek. Azt is mondhatjuk, hogy ő a hívő embernek a prototípusa. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ő a hívő gondolkodásnak az örök példaképe. Mit is jelent az, hogy hívő gondolkodás? A Károli Gáspár Egyetemen és a protestáns szakkollégiumban ebben a fél évben egy új kurzust indítottam, és ennek ez a címe, hogy klasszikus keresztény gondolkodók. Az első alkalommal ezt a fogalmat jártuk körül, hogy keresztény gondolkodás. Van-e ilyen? Nem paradoxon-e az, hogy keresztény és gondolkodás, hit és gondolkodás? Van, aki azt mondja, hogy aki hisz, az nem gondolkodik. Aki gondolkodik, az nem hihet. A gondolkodás az mindig szkepszis, mondják sokan. Az első alkalommal felolvastuk Máté evangélium a 16. fejezetét, a Cézária Filippi beli történetet, amikor Jézus és a tanítványai mennek az úton, és megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondanak az emberek. És Péterből olyan spontán fakad föl, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ekkor mondja neki Jézus, hogy boldog vagy Péter, mert nem test és vér, hanem az én atyám nyilatkoztatta ki ezt néked. És aztán mennek tovább, bandukulnak az úton, és Jézus arról kezd beszélni, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, szenvednie kell, meg kell öletnie, föl kell támadnia. És Péter azt mondja, hát az nem lehet. És annak a Péternek, akit ő előbb boldognak nevezett, most ezt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. És hozzáteszi, mert emberek szerint gondolkodsz, és nem az Isten szerint. Péter tulajdonképpen emberi módon racionálisan gondolkodott. Tudta, hogy már Jézus a Messiás, és azt is tudta, hogy a Messiás megszabadítja Izraelt. Hát az nem lehet, hogy a Messiásnak meg kell halnia. De nem emberi módon kell gondolkodni, hanem Isten szerint kell gondolkodni. Hát ez a keresztény gondolkodás, hogy célirányosan gondolkodunk, egy irányba megyünk, egy irányba haladunk, elindulunk egy bizonyos úton. Nem engedjük, hogy akár jobbra vagy balra eltérítsenek bennünket. Kedves testvérek, Ábrahám ennek a hívő gondolkodásnak az igazi példája. Az a szó, amit Jézus a Máté evangéliumában használt, az a görög szó a phronein, ez egy másik helyen is előjön az új szövetségben, amikor Pál apostol a Filippi himnuszban azt írja, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban is volt. Tehát a gondolkodás egyfajta indulat, felülről jövő inspiráció. Ószövetségben ezt tudjuk, hogy amikor Isten szól az emberre, akkor felindultak az emberek. Ha felindulnak, akkor elindulnak. Ha elindulnak az úton és járnak az úton, akkor megindulnak a szenvedésen. Ez a Krisztus követés. Ez az Isten követése Ábrahám szerint is, hogy felindul Isten szavára, elindul és megindul, amikor szenvedést lát maga körül. Kedves testvérek, Ábrahám hitt az Úrnak, és ezért az Úr igaznak fogadta előt. Pál apostol ezért beszél Ábrahámról mindig úgy, mint a hit általi megigazulás példájáról. Akit azért fogad el igaznak, nem azért, mert ő különbember, nem azért, mert ő nagyszerűbb, mint testvérei vagy bárki a környezetében, hanem azért, mert bízott az Istenben, és követte őt. Mindez akkor válik valósággá, amikor immáron az Istent követő Ábrahám nem kis próbák elé kerül, mint Egyiptomban, hanem nagy próbák elé. Az első ilyen nagy próba az ígéret. Az Úr Ábrahámmal angyalai révén közli a hírt, hogy fiú gyermeke fog születni. És azt olvassuk, hogy amikor Ábrahám ezt meghallotta, nevetett. Ugyanúgy Sára is nevetett, aki a sátornál hallgatózott, ő is nevetett. Hiszen ez abszolút lehetetlen. Egy meddő asszonynak, aki idős, miképpen lehetne idős korában gyermeke? Ez talán Isten vicce, Isten humora, mondhatnák magukban. Kedves testvérek, Ábrahám mégis mert hinni abban, ami hihetetlen. Ez a feltétlen hit, ez Ábrahám hite. Van, aki egyszer úgy fogalmazott, hogy nem az a különbség, hogy van, aki hisz, és van, aki nem hisz, hanem vannak olyanok, akik hisznek, amiben hisznek, és mások pedig nem egészen hisznek abban, amiben hisznek. És azt hiszem, itt is erről van szó, hogy Ábrahám azért a hit bajnoka, azért a hit példaképe, mert ő hitt abban, amiben hitt. Ezért nevezi őt az Ószövetség két helyen is Isten barátjának. Majd Jakab apostol szintén használja ezt a kifejezést, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Isten barátja olyan privilégiumokkal élhet, hogy tárgyalhat az Istennel. Amikor Isten el akarja pusztítani Sodomát, akkor Ábrahám, mivel barát, ő alkudozhat az Istennel. Hát, ha 50 igaz ember megmarad, akkor elpusztítod-e, kérdezi. Jó, nem pusztítom el. Hát, ha 40, hát, ha 30, hát, ha 20, hát, ha csak 10. Megy az alkudozás Ábrahám és Isten között. Kedves testvérek, azt kell mondanunk, hogy Ábrahám igazán a nagy próbatételek idején mutatja meg, hogy ő valójában Isten választottja, Isten barátja. A legnagyobb próbatétel természetesen az, amikor az ígéret gyermekét, Izsákot, az egyetlen egyet föl kell áldoznia. Miképpen gondolkodott vajon Ábrahám? Mit mondhatott magában? Azt gondolkodott, hogy hát ez abszurdum, hogyan követelhet Isten emberáldozatot, amikor a törvénye éppen tiltja az emberáldozatot. És akkor mi van az ígéretével, hogy majd az ő utódain keresztül fogja az Isten megdicsőíteni magát? Az Ábrahám és Izsák történet Genezis 22-ben az egyik legszűkszavúbb történet. Egy osztrák irodalomtudós, Erik Auerbach, híres könyve, a Mimézis című könyve első fejezetében összehasonlítja ezt a történetet a homéroszi híres eposz, az Odüsszeia egyik énekével, Odüsszeusz hazaérkezésével. És azt mondja, hogy Homéroszra az jellemző, hogy Homérosz mindent elmond, Homérosz fecseg, Homérosz meg akarja nyerni az olvasót, el akarja varázsolni, el akarja kábítani az olvasót. A bibliai történet viszont feltűnően szűkszavú. Nagyon keveset tudunk meg arról, ami történt, amikor mentek Mória hegyére. Hallottam erről a történetről egy olyan igemagyarázatot evangélikus lelkész részéről, aki őszintén elmondta, hogy ő nem tudja megérteni, nem tudja elfogadni Ábrahám viselkedését. Hallottam zsidó írásmagyarázót is, arról, hogy tulajdonképpen Isten azt várta volna el az Izsák föláldozása története kapcsán, hogy Isten ugyanúgy, hogy Ábrahám ugyanúgy alkudozzon majd az Úrral, mint ahogy Sodoma érdekében is alkudozott vele. Azt hiszem, mind az evangélikus lelkész, mind a zsidó írásmagyarázat alapvetően tévednek. Ábrahám nem emberek szerint, nem emberi módon, hanem Isten szerint gondolkodott. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvassuk, hogy Ábrahám arra gondolt, hogy Isten a halálból is képes Izsákot föltámasztani. Tehát Ábrahám történetében már ott van a föltámadás, a bizalom, hogy Isten ezt parancsolja, nem tudom, hogy ezt az abszurd parancsot miért kívánja tőlem, mégis engedelmeskedem, de ő hitt abban, hogy Isten föl fogja támasztani majd Izsákot. Kedves testvérek, ez a hit, hinni a hihetetlenbe, hinni a lehetetlenben. Keresztelő János úgy fogalmazott, hogy Istennek, ha tetszik, akkor akár az is lehetséges, hogy e kövekből támasszon fiakat Ábrahámnak. Igen, ennyire mindenható az Isten. Még egy nagyon fontos momentum Ábrahám és Izsák története kapcsán. A keresztény egyház az elmúlt 2000 évben Ábrahám és Izsák történetében előképet látott. Ugyanis amiképpen Ábrahám hajlandó föláldozni az ő egyszülött fiát, Izsákot, úgy az Atya Isten nem csak hajlandó volt, hanem valóságosan is föláldozta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust. És amiképpen Izsák vitte a vállán a rőzsét az áldozati tűzhöz, Krisztus ugyanúgy vitte a keresztet az ő vállán a saját áldozatához. A középkorban, a 16. 17. században nagyon jól értették ezt. Erről szólnak a Biblia, pauperumok, festmények, Ábrahám és Izsák történet, ott van a kereszt a története mellett. Krisztus áldozati halálának az előképe. És van egy nagyon érdekes mondása Jézusnak. Nem tudom, felfigyeltünk-e arra a beszélgetésre, amit János evangéliumában olvasunk. Jézus és a farizeusok beszélgetnek. Ugye büszkék a farizeusok arra, hogy hát mi Ábrahám fiai vagyunk, és erre Jézus mondja, nem, ti nem Ábrahám fiai, ti az ördög atya fiai vagytok, mert meg akartok engem ölni. És azt mondja Jézus, hogy Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, és örült. Nem értik a zsidók. Talán mi se értjük. Mit értett Jézus ezen, hogy örült Ábrahám az én napomnak? Kedves testvérek, az írásmagyarázók szerint egyértelműen arról van szó, hogy Jézus itt arra utalt, hogy Ábrahám örült, amikor a kést, ami a kezében volt, azt az angyal visszatartotta, és akkor megpillantotta a bozótban a kost, ami a szarvánál volt fönnakadva. És ez a kos a helyettes áldozatnak az előképe. Ezt látja a kosban, látja Ábrahám a bárányt, a báránynak az áldozatát. Ahogyan Izsák helyett a kost elég volt föláldozni, ugyanúgy Jézus Krisztus mi helyettünk, mi érettünk és mi miattunk, de most a helyettes áldozat a hangsúlyos, helyettünk föláldozta magát, és ez egyszerre volt az atyának és a fiúnak az áldozata. Kedves testvérek, ennyit Ábrahámról. Hosszasan elemezhetnénk még ezt a nagyszerű történetet, annak sok-sok epizódját, amit itt egy igehirdetésben nem tudunk összesűríteni. Most befejezésként szóljunk néhány gondolatot a mindenható Isten gondolatáról. Mi Isten neve? Ábrahámnak, mint hallottuk a felolvasott igeszakaszban, Isten így nyilatkoztatta ki magát, hogy én vagyok a mindenható Isten. És Mózesnek is ezt mondja majd az Úr, hogy én Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy nyilatkoztattam ki magam, mint mindenható Isten. Tehát nem úgy, mint Jehova, nem úgy, mint örökkévaló, nem úgy, mint seregek ura, hanem úgy, mint mindenható. Csodálatos dolog, hogy Istennek ilyen sok neve, sok tulajdonsága van. És az, hogy a kinyilatkoztatás ilyen folyamatos, egyre többet tud meg az emberiség az Istenről. Ábrahám történetében azt tudtuk meg, hogy Isten mindenható. A héber szó, a héber kifejezés a Shaddai, vagy El Shaddai, a mindenható Isten, aki nem csak teremtette ezt a világot, mint ahogy múlt alkalommal hallottuk, hanem állandóan kapcsolatot teremt az emberrel, és megmutatja azt, hogy ő mindenre képes. Ő valójában omnipotens, mindenható Isten. Kiválaszt egy embert, kiválaszt egy népet, és azt akarja, hogy kövessék őt. Mert ami az embernél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Isten, mint hallottuk, akár a kövekből is teremthet magának fiakat. Isten a meddő 90 éves Sárát is termékenyé tudta tenni. Isten Szűz Mária méhében is megfogant a fiút. És Istennek volt ereje ahhoz, hogy a halott Krisztust föltámassza. És Istennek van ereje ahhoz, hogy szeretteinket és minket is feltámasszon majd a ma napon. Megnéztem a bibliai konkordanciát, és nagyon érdekes észrevételem volt, hogy ezt a szót az Ószövetség a Genezistől eltekintve viszonylag ritkán használja. Egy könyv van az Ószövetségben, ahol a mindenható kifejezés nagyon gyakran 31 alkalommal jön elő, ez pedig Jób könyve. Jób könyve úgy beszél Istenről, mint a mindenhatóról. És érdekes módon az Új Szövetségben sem találkozunk az evangéliumokban ezzel a görög kifejezéssel, hogy pantokrátor, ugye ez a mindenhatónak a görög kifejezése. Pál apostol egyszer említi, viszont annál többet látjuk ezt a kifejezést a Jelenések könyvében. Azt olvassuk, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala, aki van és aki eljövendő. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki valál és aki eljövendő vagy. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Kedves testvérek, adja Isten, hogy a hit bajnokának, Ábrahámnak történetén keresztül a mi szívünkbe és értelmünkbe is bevésődjön a mindenható Isten képe, aki azért Isten, mert bármire képes, aki ezt a csodálatos világot is a semmiből teremtette, aki az ő drága egyszülött fiát sem kímélte, hanem az áldozati halálán keresztül a bűnös világot megváltotta. Ábrahám történetén keresztül azt is szemlélhetjük, hogy Istennek is mennyire fájt, hogy áldozatot kellett hozni, hogy Ábrahám is kimondhatatlanul sokat szenvedett, amikor Isten ezt az érthetetlen parancsot adta neki, hogy áldozza fel fiát. Talán azért örökítette meg a Szentírás ezt a történetet, hogy ezáltal mi is megértsük, hogy a mennyei Atya mennyit szenved, amikor ezt a hatalmas áldozatot hozza érettünk, hogy az ő egyszülött fiát adja váltságul. Kedves testvérek, ez a történet arra való, hogy vállaljuk a hit kockázatát, a hit ugrását, hogy tudjunk mi is Ábrahámként hinni a hihetetlenben, hinni a lehetetlenben. Véssük jól szívünkbe a régi, de ma is igen aktuális történetet. Amen.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy eljöhettünk ide, és hogy hallhattuk a te ígédet. Köszönjük neked Ábrahám példáját, életét. Köszönjük, hogy még a bukásaiból is tanulhatunk, az engedelmességéből meg főképp. Atyánk, noha nem olyan szinten, mint Ábrahám hitét, de a mi hitünket is megpróbálod néha érezzük. És arra kérünk, Uram, hogy attól, hogy bátran hittel engedelmeskedni tudjunk neked az ilyen szorult helyzetekben is. Köszönjük, hogy Ábrahám élete példa lehet számunkra, és köszönjük, hogy az ő engedelmességénél és hiténél még nagyobb volt a te engedelmességed, Jézus, amikor te a saját isteni művoltodat tagadtad meg, és hagytad ott mi értünk. Köszönjük, hogy eljöttél, és vállaltad a helyettesítő áldozat szerepét. Azért haltál meg, hogy nekünk ne kelljen. És Úr Jézus, arra kérünk, hogy ne hagyj el bennünket, jöjj velünk az egyetemre is, meg a munkahelyre, és hogy ez az üzenet, amit itt kaptunk tőled, ez elkísérjen bennünket a hétköznapokban is. Amen.
Megváltó Jézusunk, köszönjük Ábrahám hitét. Köszönjük azt, hogy mint ahogy őt elhívtad, hívtál egyszer bennünket is. Hogy vele szövetséget kötöttél, szövetségre hívtál minket is. És ahogy próbáltad őt, sőt áldozatot kértél tőle, úgy próbáltál bennünket, és ha kellett, áldozatot kértél tőlünk is. Megváltó Jézusunk, köszönjük az útat, amelyen vezettél. Engedd értenünk a titkot, hogy ezen az úton, ha kell, a szövetségben, ha kell, az áldozatban, ha kell, a hitetlenségben, ha kell, az újból megerősödő hitben, te, mint mindenható Isten, behívható vagy az életünkbe. Engedd értenünk ezt a titkot, hogy te mindenható Istenként behívható vagy ott és akkor, amikor nekünk erre szükségünk van. Hát most így hívunk téged. Te tudod, hogy életünk mely pontján van szükségünk rád, mint mindenható Istenre. Mert a mi erőnk, a mi akarásunk, a mi hitünk oly kevés. Mindenható Isten, élő Krisztus, rád van szükségünk. Hát jöjj, és cselekedj végtelen szereteted által bennünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. mindörökké.